A cserkészet fogalma néhány generáció számára bizonyosan ismerősen cseng, ám manapság talán kevésbé ismert a fogalma működése. Pedig a jelenkorban is komoly hagyományokkal bír, melyekről Boha Dániel, a Damjanich János cserkész csapat csapatparancsnoka mesélt a Hír FM Szolnok kiadásában. A fiatalember bemutatja a cserkészet világát, mesél a készségekről, tudásokról, amelyek az élet egyéb területein is hasznosan kamatoztathatók. Továbbá szimbólumokról, a jelentésükről, az egyenruhákról is beszél, valamint ízelítőt ad a cserkész történelemből is. A mikrofon mögött Daróczi Dorottyát hallhatják. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
A köztudatban van sok embernél, hogy vannak cserkészek, legalábbis, hogy léteznek. A filmekben biztos, hogy találkozunk is veletek. Mióta van ez itt Szolnokon? Miért jó cserkésznek lenni? Milyen hitek, tévhitek vannak? És még rengeteg kérdésem van, de elsőként miért jó cserkésznek lenni?
Hát az, hogy miért jó cserkésznek lenni, az egy eléggé tág kérdés. Szerintem a legfőbb pontja az egésznek az, hogy egy önkéntes mozgalomnak vagy része, aki segít gyerekeknek, hogy egy közösséghez tartozzanak, egy élményt biztosít az a gyerekeknek. És igazából ebből áll az egész. Benne van a nevelés is, hogy egy jobb embert neveljé belőlük. Vannak ugye ilyen cserkész törvények is, meg vallásos mozgalom ez részben, szóval nem részben, teljes egészében.
Miért? Miért vallásos?
Hát annó, amikor ez megalakult a 1900-as évek elején, akkor ugye még sokkal jobban benne volt a vallás a mindenki életben, és ugye vallásos mozgalomként indult. Ez nagyon sok országban már kialt. Magyarországon még működik, ugye elsősorban keresztény vallású, de vannak mindenféle vallású cserkész csapatok itt az országban. De hát még a Magyar Cserkész Szövetség, ami ugye Magyarországon működik, az még tartja a valláshoz magát. Ebből is ugye merítünk neveléses vonzatú dolgokat, és elneveljük a többséget.
Tehát én nem is lehetnék cserkész, hogyha nincs valamilyen vallásom?
Mindenkit elfogadunk, aki bármilyen vallású lehet. Annyit kérünk igazából, akitől csatlakozik, hogy azzal tisztelje meg minket, hogy itt van valamilyen mise, Isten tisztelet, akkor ezt, ha más nem hallgassa végig, vagy itt nagyon nem szeretni, akkor persze azt is meg lehet oldani. Szóval nem közösítünk ki senkit mássága miatt, és ez is egy nagy lényege a cserkészetnek szerintem, hogy mindenkit befogadunk, aki szívesen jön, és szívesen lenne egy közösségnek tagja.
Beavattál már minket a cserkész történelembe. Mégis ti ezt mennyire gyakoroljátok akkor? Mondtad, hogy vannak ilyen misék, vagy ilyen imák, és ezen kívül még miben jelenik meg a történelme? Vagy mi miatt tud még mindig fennmaradni?
Hát szerintem azért, mert mindig újulnak a vezetők, mindig fiatalok veszik fel, és mindig egy új fiatalos irányvonalat vesz föl a cserkészet, és mindig újulni próbál, és próbálja a fiatalokat bevonzani, és azzal, hogy mindig egy újítás jön, így szerintem mindig a toppon tud valami ilyes maradni, és mindig modern tud lenni. Persze megvannak a hagyományai, amik valahol lehet régi módinak is nevezni, de szerintem meg kell egy ilyen hagyományvonala, mert különben nem cserkészet a cserkészet, és szerintem tényleg amiatt, hogy a fiatalok folyamatosan váltják a idősebbeket, akiknek volt egy bevett szokása, a fiatalok meg egy másik vonalba elviszik, lehet, hogy működik, lehet, hogy nem.
És ha már fiatalok, akkor ki lehet ebből öregedni? Hány éves korig vagy cserkész? Hány évesen lehet belépni?
Hát van ez a mondás, hogy nincs olyan, hogy valaki abba hagyja a cserkészetet, mindig is cserkész lesz az ember, de van egy olyan kor, az a családalapítási kor kb., ahol úgymond inaktív lesz egy időre, ugye akkor elmegy családot alapít, egy gyerek, ilyesmik, és majd amikor a gyermek felnő és jöhet távolba, akkor legtöbbször szülők, mint régi cserkészek hozzák a gyerekeket is, így valahogy újul is ugye azért a csapat. Szóval igazából nem lehet kiöregedni. Az a baj, hogy a Cserkész Szövetség az 89-ben indult újra Magyarországon, ugye a rendszerváltás után, szóval azóta még annyira nem volt idő kiöregednie. Persze vagy a második világháború előtt is létezett, meg második világháború után szűnt ez meg. Persze volt az a korosztály, amelyik titokba csinált ezt a kommunista rezsim alatt, szóval ők esetleg ki tudtak öregedni belőle, de az meg egy kicsit másabb volt, az őben más kor volt.
Te hol találkoztál először cserkészekkel? Mi vonzott téged a cserkészet világába, és miért döntöttél úgy, hogy azzá szeretnél válni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nekem szüleim ajánlottak be a Rákóczi-falvai cserkész csapatba 2015-ben, és igazából eleinte csak annyit tudta, hogy természetbe járnak ilyesmik. Hát volt ismerős ott olyan szempontból, hogy osztálytársak általános iskolából, akiket azért jobban ismertem, meg ott voltak idősebbek is, akik már szüleim ismertek, és úgy kerültem be. És igazából miért mehettem, megtetszett a közösség. Szóval jókat lehet nevetni velük most így időskorra, meg már inkább az hajt, vagy időskor, hát felnőttebb korban az hajt, hogy a gyerekeknek egy olyan élményt adjak, amit annó én kaptam, és az nagyon-nagyon kifizetődő, amikor látom a gyerek arcát, hogy élvezte azt a programot, amit mi tettünk össze.
Kicsit még azért részletezve ezeket az élményeket, hogy tudjuk elképzelni egy cserkész életét? Mondtad, hogy nagyon jó közösség és programok, és hogy igazából együtt vagytok, mert magában a közösség megnyerő szerintem, de mégis milyen élményekkel gazdag a te? Mi az, amit szeretnél másoknak is továbbadni?
Hát, hogyha megnézzük egy cserkész életét, akkor egy évekre lehet bontani, tanévekhez hasonlítható, ugye minden év indul egy ilyen toborzással, ugye bejönnek az új tagok, vagy te új tag vagy, akkor találkozol igazából elsőnek így tényleg a cserkész léttel. Nekünk szokott lenni ilyen téli programunk is, az már jó nagy 200 fős program Szolnokon.
És mit csináltok ezen a programon?
Kiszabadítjuk a Mikulást, akit mindig más meseszereplőnek a gonoszai rabolnak el, és utána pedig a gyerekeket pedig egy jó ebédre meghívjuk, majd egész estig tartó mindenféle kis kézműves program, éneklés, vetélkedő, mindig más, minden évben mással várjuk őket. Este filmet néznek, és utána pedig következő nap pedig egy misével zárjuk a napot, és utána pedig pakolunk és megyünk el, szóval ez ilyen kétnapos program.
És milyen programok vannak az év többi napján?
Szokott lenni túránk, ami ilyen jó egynapos, van portjánk, az három napos kis tábornak lehet nézni, ahol elmegyünk valamilyen szállásra, egy nagy túrát beteszünk szombatra, és ott is van valami mese, amikor építjük az egészet. Vannak ilyen főzős alkalmak, van ugye a nyári nagy táborunk, az a koronázó eseménye az évnek is a lezárása, valamint vannak őrsi foglalkozások, azok pedig évközben vannak, a gyerekek őrsökbe vannak beosztva, ami saját korosztályuk, saját nemük. Alapján van egy őrsvezető, aki egy idősebb személy, aki el már lett képezve, hogy gyerekeket vezessen és tanítson, és akkor pedig évközben tanít nekik, vagy tart nekik ilyen őrsi foglalkozást, és ott játszanak, tanulnak, ilyesmi.
Ezt úgy tudjuk elképzelni, mint egy nyári tábort. Én most csak arra szeretnék kiukadni, hogy miben vagytok ti mások, mint mondjuk egy sima átlagos tábor, vagy egy sportszakosztály, vagy bármi.
Hát annyiban vagyunk mások, hogy mi kianyunk az erdőbe, sátrakkal, és ott vagyunk 8 napon keresztül, és mi személy szerint a mi csapatunk az megépít minden, szóval latrinátásunk, zuhanysátrakat építünk fából, kötözéssel rakjuk össze az összes mindent, és akkor ott vagyunk 8 napon keresztül, tartunk a gyerekeknek mindenféle jó programot, végigviszünk egy történetszállat, és akkor pedig a nap végén koszosan hazamennek a egész végén. A szülőknek örülnek annak, hogy a gyerek az jó ki van felhőzve.
Ez tulajdonképpen az életre is tanít és nevel. Tehát az, hogyha mondjuk véletlenül valami történik velünk, és kikerülünk akkor ezek szerint az erdőbe, akkor helyt tudunk majd állni.
Arra próbáljuk ösztönözni az összes gyerek, hogy egy kicsi önállósága legyen olyan szempontból, hogy bízzon saját magába, hogy meg tudja ezt is járni, azt is járni, hogy egy kicsit túl tud élni. Ugye ez részben majd a cserkész életnek így a 14-es kortól vannak ezek a képzések, ősvezető ilyesmi. Az is abba segíti egy kicsit, hogy mások vezetése, meg hogy készségeket fejlesztünk folyamatosan, hogy önálló legyen és hogy meg tudjon élni.
Ez ilyen animátori feladat, vagy ilyen tréner inkább? Vagy csak szintén olyan, mint amikor egy gólyatáborban van gólya, anyuka és apuka, és csak azért anyukák és apukák, mert ugye mondjuk végigmentek egy képzésen, és ugye megtapasztalták előző évben, hogy milyen volt gólyának lenni.
Valahol igen, azért egy gólyatáborhoz képest sokkal szorosabb szerintem a kapcsolat így a őrsvezető és az őrse között. Azért, ha minden jól alakul, akkor jó pár évig egymással vannak kapcsolatban, és egy ilyen nem feltétlenül apa-fia, hogy anya-lánya viszony alakul ki, de hogy egy ilyen testvéries fölnézek rá, hogy ő a nagyobbik testvérem viszony kialakul, és az ősvezető meg arra törekszik, hogy tényleg egy olyan példaként szolgáljon, amit föl tud nézni a gyerek, és utána pedig őt is követi, és ez a legjobb módja arra, hogy ugye őt is arra neveljük, hogy mondjuk jól törekedjen, figyeljen oda a másokra, önálló legyen ilyesmi.
Életre szóló kapcsolatok szoktak kötődni?
Igen. Van olyan ember, akivel már vagy 7 éve ismerjük egymást, mind a ketten cserkészkedünk, de szerintem, hogy valamelyikünk hételen azt mondná, hogy most nem ér rá, és most inkább abba hagyja, akkor is megmaradna a jó kapcsolat. Meg bármelyik olyan emberbe, aki a csapatunkban van, megbíznék, hogy mondanám, hogy például betonozni kell, és kiírom csoportba, vagy valami, és akkor pedig ketten már jönnének, vagy 4-en, vagy 6-an. Szóval összetartó közösség vagyunk, és az a legjobb az egészben.
Milyen készségeket és képességeket sajátítottál el a cserkész intézkedésed során? Tehát, hogy az életben ezeket hogyan tudod kamatoztatni most így a mai napig, akár a munkahelyen, vagy az élet bármely területén?
Talán a legfontosabb az, hogy ugye csapatparancsnok vagyok, szóval én vezetem az egész csapatot, és ez megtanította, hogy embereket hogyan lehet vezetni, és hogyan lehet jól kommunikálni velük. Szerintem ez egyik leghasznosabb, valamint magamat megismert, hogy mennyit bírok, és hogy mikor kell abba hagynom, mikor kell pihennem, stb. Meg hogy ne vállaljam magam túl. Ezen túl pedig igazából tényleg az, hogy önálló vagyok, és tudom, hogy mire vagyok képes, és ha valamire megkérnek, akkor én tudom mondani biztosra, hogy menni fog, nem fog menni, más keressen meg, ilyesmi.
Tehát tulajdonképpen sokkal tapasztaltabb vagy. Említetted a 196-os Damjanics János cserkész csapat, ugye csapat parancsnoka vagy. Mióta létezik ez? Miért 196 szolnokon csak ez az egy létezik?
A 196-os Damjanics János cserkész csapat az annó még a második világháború előtt alakult, jó régen. Azt hiszem, nem tudom már pontos történetét, de talán a Versi Ferenc gimnáziumból indult még jó régen. Ugye ez 90-ben alakult szerintem újra. Régebben Szolnokon több cserkész csapat is működött, már ez az egy maradt meg, a többi vagy vezetőhiány, vagy beolvadt, az sajnos én sem tudom, mert már szerintem születésem előtt ez abban maradt, így a többi csapat. A miénk még működik, és igazából igen, Szolnokon egyik, vagy nem is Szolnokon, hanem egy Jász Nagykun Szolnok megyébe is a egyik legnagyobb csapat vagyunk a jászbetegények mellett.
Milyen jellegzetes eszközöket használtok, vagy felszerelést, ahonnan ugye fel tudunk ismerni titeket, hogy ti cserkészek vagytok?
Hát a legjellemzőbb az a ruhánk, a cserkész ruha. Hát eléggé látványos tud lenni szerintem, főleg, hogy még a kalapot is hordjuk, meg a nemzeti ünnepek, meg hasonló eseményekkor, meg még árvalányhaj is lóg a kalapunkból.
Hogy micsoda?
Árvalányhaj az egy védett növény, amit a cserkészet tud termeszteni elméletileg, és ugye akkor lehet használni, és azt a kalapunkba tesszük bele, és az ilyen még látványos része, és azt csak nemzeti ünnepekkor szoktuk fölvenni. Cserkész olyan ruhánk meg, hát egy ilyen katonai ingszerűség, mindenféle kitűzőkkel, felvarrókkal, lógó cuccokkal, meg egy nyakkendővel, amit egy nyakkendőgyűrű vagy egy gubacs tart össze. Mindennek is megvan a maga jelentése, a ingen, amit egy cserkész vissza tud mondani, de az a baj, hogy mindig, amikor ezzel a kérdéssel találkozok, akkor a felét mondom, hogy ez titok, mert hogy valahogy úgy szereztem meg, amit csak az tudhat meg, aki szintén elvégezte mondjuk a képzést, de minden jelvénynek van egy jelentése, és ez is tök érdekes szerintem.
Akkor nem avasz be minket abba, hogy milyen jelentése van mondjuk az érveidnek.
Hát, végig tudom sorolni, ha nagyon szeretnéd, de tényleg nagyon sok olyan lesz, hogy titok.
Van valami alapelvetek, amit mondjuk minden nap be kell tartani, ilyenek például a napi jótett, vagy valami jelszó, köszönés, az, hogy segíts mindig valakinek, nem is tudom, bármi.
Hát olyan, amit minden nap be kell tartani, olyat nem írunk elő, vagy nem, nincs semmi kötelező, mindenki önkéntesen van itt, de azért törekszünk arra, hogy a cselkész törvényeket a mindennapi életbe próbáljuk meg minél jobban átvinni. Ezek közé tartozik, hogy ahol tud a cselkész segít, egyenes lelkű, feltétlen igazat mond, testben és lélekben tiszta, tudnám sorolni, szereti az állatokat, védi a növényeket, szóval van egy jó csomó, ezeket próbáljuk meg belenevelni, akik csatlakoznak, gyerekek azokba is, meg mi is próbáljuk minél inkább tartani, de mindig megy, ugye a élet néha máshogy hozza, de tényleg elpróbáljuk magunkat tartani. Hát ugye van jelszó, meg van köszönésünk is, ez a jó munkát, meg a légyhelyesen, a cserkészek, hogyha látják egymást, akkor tényleg van ez a köszönés, hogy bal kézzel kezet fognak, jobb kézzel mutatnak egy jelet. Ez a hüvelykujj letartja a kis ujjat, meg a három középső ujj, vagy a három másik ujj az pedig fölfelé mutat. Esetleg, aki látta az éhezők viadalát, abban láthatta ezt a szimbólumot.
Ezt a cserkészektől lopták?
Szerintem igen. És hát ennek is megvan a maga jelentése, például a hüvelykujj, hogy lefogja a kis ujjat, az azt jelenti, hogy a nagy védi a kicsit, a három felfelé mutató új pedig a Isten haza embertárs, ugye az a egyik cselkésztővenyünkben van benne, és ezt jelenti. És akkor pedig, amikor kezet fognak és felmutatják ezt feled, akkor köszönnek egymásnak a jó munkát. És ezt azért mások lehet furcsának tartják, amikor random látnak egy embert az utcán, aki így köszön a másiknak, de nálunk meg tök jó, mert tényleg van egy ilyen összetartozásnak ilyen jele.
Egy kicsit a beszélgetésünk elején kitértem már ilyen hitek, tévhitekre, mégis oszlassunk el egy jó párat. Miket szoktál hallani, mi az, ami teljesen nagy butaság, és mi az, ami esetleg igaz rátok?
Hát talán a legnagyobb és a legelterjedtebb az, hogy sütiket árulunk. Ez nálunk Magyarországon nem szokás. Amerikában lehet, ugye ott gondolom azért árulnak sütiket, hogy saját csapatuknak a fenntartását szolgálja, az mi megpróbáljuk oldani abból, hogy a visszamaradó programdíjakból próbálunk kigazdálkodni minél jobban, ugye mindent is a gyerekekről szeretnénk fordítani. A másik meg az, hogy felvarrókat gyűjtünk. Nálunk is megvan ez a szokás, de sokkal kevésbé mondjuk Amerikából mindenért is lehet kapni, de azért valamelyest azért nálunk is megjelenik. Vannak ilyen külön próbajelvények, hogy mondjuk ilyen speciális képzésbe vettél részt, ami tűzgyújtással kapcsolatos, még kaphatsz egy olyan nyelvényt. Szóval ezt a kettőt hallottam én személyesen, nem tudom, hogy te hallottál mást.
Most hirtelen nem is jut más az eszembe. Viszont van valami kiemelkedő cserkész egyéniség, vagy személy, aki ilyen központi szerepet játszik nektek, akire szeretnétek hasonlítani?
Mindenkinek a saját véleményére szeretne legjobban hasonlítani. Inkább úgy mondanám, hogy vannak olyan emberek, akik hírességek voltak a régmúltba, vagy hát ismertek voltak a régmúltba, és ők is cserkészek voltak. Például Teleki Pál az Magyarország egyik fő cserkésze volt, még amikor élt. Vagy hát külföldről is például Bear Grylls, az őt lehet jobban ismerni. Ő is fő cserkész szerintem Angliába, bár be most nem vagyok biztos. Egy csomó híresség vagy cserkész volt, vagy cserkész. Sőt, szerintem az első hordaszállásnak az asztronautái közül nem egy cserkész volt. Szóval mindenhol is ott vagyunk, csak annyira nem látszódik.
Én lehetnék még cserkész?
Bárkit szívesen várunk, sok szeretettel, hogy valakit érdekel, akkor nyugodtan csatlakozhat. Nincs igazából kikötés, csak az, hogy élvezze a programot. Persze, aki idősebb, őt legtöbbször azért inkább már rögtön vezetői állásba tesszük, azért nem feltétlen ajánljuk, mert lehet, hogy nem kap egy ugyanolyan élményt, mint hogy itt a gyerekként csatlakozik. De persze, hogy valaki nagyon szeretne, és erdőbe szeretne jönni, és a mi szokásainkat szeretné csinálni, akkor nem állunk útjába.
Mi a tapasztalat? Fiúk, lányok egyaránt jelentkeznek és jönnek?
Igen. Eléggé egy-egy arányú ez a megoszlás. Fú, jelenleg nem is tudom, hogy fiúkból vagy lányokból van-e több nálunk, de kb. Azonos. Eltelik egy két év, és eltűnik az is, hogy hú, erdőbe kell lenni, koszos van, stb. Mindkét oldalról, szóval így nincs megoszló, hogy csak fiúk jönnének, vagy csak lányok.
Most mondtad ezt a koszosságot. A természetben ez az, ami a leginkább ilyen visszataszító az emberek számára, amikor így elmennek, hogy hú, most akkor koszosak leszünk, nem inkább a sok bogár, meg ijesztő hangok éjszaka?
Hát azok is. Nálunk ugye azért, ahogy mondtam, vannak ezek a cserkésztörvények, és egyik az, hogy testben és lélekben is tiszta, na talán ez az egyik legnehezebb, hogy be lehet tartani távol, főleg a testben részét. Ugye azért van zuhanyzási lehetőség, de az erdőben, ahol saras, koszosan, stb. Nehéz ezt betartani. A bogarakat se lehet kiküszöbölni, szerintem minden táborban volt egyfajta bogár, amiből rengeteg volt. Volt, ahol pókokból volt nagyon sok, volt, ahol szúnyogokból, volt, ahol darazsakból. Sajnos ez az erdőben létnek az egyik. Valahol jó, valahol rossz, természethez közelebb állunk, de cserébe csípnek. Az esti hangok, hát tud ijesztő lenni, már emlékszek arra, amikor volt, hogy hajnal hámkor fölkeltem, valami bőgött a sárham előtt, és nem tudtam mi az, kiderült, hogy szalvas. Vannak ilyen jó sztorik, de akkoriban, amikor még ijesztő, akkor igen ijesztő, de későbbiekben megszépülnek, és utána pedig egy jó sztori, amivel lehet majd másokkal beszélgetni.
Emlékszel még ilyen jó sztorikra, amit megosztanál a hallgatókkal, lehet, hogy ezzel is motiválva őket, hogy csatlakozzanak a cserkészekhez?
Jó, hát igazából mindig van, ez legtöbbször akkor szokott följönni, amikor így más cserkészekkel beszélgetünk, és csak jönnek az emlékek, és ő is mondja az emlékeket, és így mindig van a közös téma. Talán egy, ami eszembe jut nagyon, az a mostani táborban volt, ott Aladdin kertmesés volt a tábor, és hát ugye mindent megpróbálunk kreatívan megoldani, és amikor a varázsszőnyegen utazik a pár, akkor hát a varázsszőnyeget nehéz előállítani az erdő közepén, és megoldottuk úgy, hogy egy kocsi tetejére tettük fel őket, és annak a tetején furikázva szálltak a varázsszőnyegen, közben énekeltek. Annyi hátulütője volt, hogy a kocsi motorjától nem lehetett hallani az éneklést, de egy tök maradandó emlék volt, meg ugyanígy ebbe a táborba, ugye nálunk a gyerekeknek a táborra előtt van egy ilyen előtábor nevezető dolgunk, ez egy 4 napos, csak vezetők vannak, és ott igazából fölépítjük az alapépítményeket, és húztunk fel egy zászlórudat, hát szerintem egy olyan fából készült, ami volt, vagy 100 kiló, 150, és fú, kocsival húztuk fel mindennel, és amennyit szenvedtünk vele, arról regéket lehet írni, hogy hol kilengett, hol nem ment bele a lyukba, amit kiástunk neki, hol konkrétan a lyuk mellé tettük le véletlen, és nem tudom, még milyen emlékek lehetnek, de tényleg rengeteg van. A összes jelmez, ami meg szokott lenni, mindig ugye próbáljuk kreatívan megoldani jelmezeket. Ez legtöbbször nagyon vicces tud lenni, amikor mondjuk a Gandalfnak a hosszú szakállát egy felmosóval oldják meg.
A társadalomban milyen szerepet foglalnak el a cserkészek szerint? Egyébként minek lehet ezt mondani? Ez egy közösség, ez egy hivatás, ez micsoda pontosan?
Hát ez egy önkéntes mozgalom. Szokott lenni konkrétan olyan program is, ahol rászorultaknak segítünk, ilyesmi. Így csapatszinten annyira nem működik, mert sajnos annyira nem vagyunk sokan vezetők, viszont országos szinten, ahol összeszervezik a programokat, ott már rendesen működik, és ott lehet menni bárhonnan az országból, aki szeretne segíteni. Itt igazából társadalmi szinten, ahol még megjelenünk, hát az összes ilyen nagyobb megemlékezéseken, meg az összes nemzeti ünnepen is megjelenünk azért valahogy, valamilyen formában. Itt igazából még amit lehet hozzákötni, ez a hagyományőrzés, mert ugye azon túl, hogy vannak saját hagyományaink, például a népzenét is nagyon magunkénak érezzük, mert azért gyakran szoktunk népdalokat énekelni, minden menete is közben népdalokat énekelünk, ez is egy ilyen magyar cserkész jellegzetesség, meg hát nem ritka azt is hallani, hogy valamelyik cserkész néptáncol, vagy ő maga egy saját ilyen népzenei bandában van.
Tehát akkor erre is odafigyeltek.
Igen, igen.
Mondtad a hagyományőrzést, meg az önkénteskedést. Az önkénteskedésre én nem olyan rég azt hallottam, hogy a hosszú élet egyik titka az, hogy önkénteskedjünk, és hogy adjunk, és szeretet, és minden. Mit gondolsz erről? Milyen pozitív hatásai vannak annak, hogyha önkénteskedünk?
Hát szerintem a legnagyobb pozitív hatása az, az hogy jó érzés, hogy te valakinek tudsz segíteni, és megvan hozzá minden eszköz, amivel tényleg tudod segíteni. Legtöbbször, ha az ember akar segíteni, lehet, hogy pont az a problémája, hogy nem tud mindkeresztül neki segíteni. Persze mindig vannak ilyen ételgyűjtés, stb., amit ez lehet csatlakozni, de szerintem a cserkészet valahol ott is olyan. Nálunk az önkénteskedés része inkább abba van, hogy gyerekeknek, esetleg hátrányos helyzetű gyerekeknek is egy olyan élményt tudunk szolgáltatni, ami azért megmarad, és igazából szerintem az a legjobb rész, hogy tényleg látod azt, hogy élvezi, és hogy az neked is jó, hogy te látod, hogy élvezi azt, amit csináltál. És például ez a hátrányos helyzetűség is olyan, hogy azért megpróbálom minden programot úgy megcsinálni, hogy költségvetésileg azért jól kijöjjön. Szerintem a nyári táborunk is most idén több volt azért sajnos, de 30 000 forint körül szokott lenni, ami egy 8 napos táborhoz képest nem annyira durva. De ugye a csapatunk azért próbálja minél inkább azért ezt a útvonalat vinni, hogy minél több ember, és ne legyen a pénz akadály, hogy jöjjenek.
Általában, hogyha programot szervezel, vagy szerveztek, és szeretnétek valamit megvalósítani, akkor milyen kihívásokkal találjátok szembe magatokat? Van-e egyáltalán ilyen?
Kihívások mindig vannak. Hol abból áll, hogy hogyan jutunk le a programra, programon belül, akkor étkezés, helyszín, milyen játékok legyenek, stb. Szóval mindig vannak ilyen problémák, akkor amikor akkor van probléma, akkor nem mókás, utána viszont jót lehet nevetni, amikor a nap végén így leültél, fáradt, hogy fú, ezt is megoldottuk. És amúgy van egy ilyen jó mentalitás a cserkészeten belül, ami nagyon tetszik, hogy mindegy, hogy mi a probléma, meg lehet oldani, és meg is oldjuk, és rengeteg energiát tudunk abba belefektetni, hogy megoldódjon ez a probléma, hogy minden jól működjön.
És te miért szerettél volna vezető lenni? Mi az, ami motivál? Meddig szeretnél ezzel foglalkozni?
Azért szerettem volna vezető lenni, mert ugye alapból is láttam azt, hogy a vezetők milyennek egy nagyon jó közösség volt ők maguk is, és hogy szerettem volna visszaadni egy élményt, amit kaptam, meg egy idő után én jobban élveztem azt, hogy segíthettem a szervezésbe, mint az, hogy részt vettem rajta, és a mai napig ez is inkább így van. Igazából a másik, ami így nagyon fontos volt, az az, hogy a korosztályomban lévő emberek is elmentek vezetőnek, és azért az is húzott, hogy mégiscsak megcsinálom, meg nekem is menni fog. Ez az önfejlődés későbbiekben, hogy azért az is egy nagy cél volt így 18 évesen, amikor elmentem a segédtiszti képzésbe, amivel átvettem a csapatot. Azt, hogy meddig szeretnék vezető lenni, az egy nagyon jó kérdés. Ugye én meglettem válaszolni csapatparancsnok, az egy 3 éves idő intervallum még működik, vagy nem működik, hanem addig lettem megszavazva, és utána nem feltétlenül szeretném folytatni, mert nekem is egyetem mellett azért szeretnék egy kicsit másállni, azért ez rengeteg időt tud elvenni, viszont a csapat életéből meg nem szeretnék egy hamar kiesni. Szerintem programokban továbbra is segítek, amíg bírom, aztán majd, amikor lesz családom, akkor úgyis kicsit jobban kiesek, de nem tervezem abba hagyni, egy nagyon jó közösség.
Jelenleg tudod, hogy hányan vagytok?
Jelenleg 60 fő körül büszkélkedhetünk.
Közeledünk a beszélgetésünk végéhez. Szót ejtettünk ugye a cserkészek sajátosságairól, alapelveiről, napi jótétről, jelszóról, köszönésről, jelvényekről, cserkész jelekről, a cserkész történelem, akkor a tábortűz fontossága. Tényleg fontossága van?
Igen, hát minden napot úgy zárunk le, hogy egy tábortűzzel, és megvan annak is a sajátos feelingje, hogy mindenki ül a tábortűz körül, és akkor pedig hülyéskedik, játszunk, éneklünk, meg mellettem egy jó történet, amit lehet jót hölgni, mert azért poénossal szoktuk mi tartani. Vagy esetleg, ha kicsit komolyabb a társaság, mondjuk egy akarunk egy ilyen komolyabb tüzet, ami ilyen gondolkodtatós, akkor egy olyat is lehet. És egy jó lezárása a napnak, ami így lecsendesít mindenkit, és mehetnek aludni a gyerekek, meg a vezetők még megbeszélés és utána aludni. Én nekem talán az egyik kedvencem, mint tartani, mint részt venni rajta.
Miért olyan fontos ez a tábortűz? Most mondtad, hogy ugye van jelentősége, de hogy miért pont a tábortűz? Miért nem elég csak szimplán leülni egy körbe, és akkor beszélgetni?
Hát este azért, amikor ég a tűz, és csak úgy ülsz, és gondolkozol, esetleg mondjuk énekelsz mellé egy ilyen jó kis népdal, akkor azért ennek megvan a jó kis hatása, meg nem tudom, azért szoktunk olyan játékokat játszani, ami külső szemlélőnek hú, de nagy hülyeségnek tűnik, és valójában tényleg az, de hogy ott, ahol mindenki élvezi azt a játékot, ott nem érzed hülyeségnek, hanem felfrissít, és kikapcsol, hogy így anélkül, hogy bármit gondolnának rólad, mindenki hülyéskedik, és mindenki el van, és mindenki rög rajta, és mindenki rög azon, hogy hülyétsen magukból, jó értelemben persze, és egy teljesen ilyen felemelő érzés, és felfrissülő hatást nyújt.
Még amiről nem beszéltünk, az a beavatások, szertartások és fogadalom. Erről mit lehet tudni?
Hát ugye, amikor valaki csatlakozik, akkor, hogy mondjuk kis gyerekként csatlakozik, akkor kis cserkész lesz alapból. Minden egyes korosztálynak van egy ilyen avatási szertartása, ami valahol tudásanyaggal is jár, meg jellemi fejlődésre, ezt próbáljuk egész év alatt elérni az ősi foglalkozásokon főképpen. Kis cserkész próba azon megkapnak egy ilyen kis cserkész nyakkendőt, ami más színű. A cserkész próba az cserkész fogadalommal jár. Ott elmondanak egy fogadalom szövegét, ott is eléggé hagyományosan van megoldva, eléggé meghitt, és ott megkapják a zöld nyakkendőt, meg inget hozzá. Az inget az bármikor lehet venni, a zöld nyakkendőt kapják meg, az a legfontosabb. Van mindenféle egyéb próba, amin részt lehet venni, van korosztály, van tudásbeli próba, meg ugye az avatások, ez meg tényleg az a másik a tábortűzhöz visszatérve, hogy ott is hogy ott szoktunk avatni, és annak is megvan a feelingje, amikor egyszer ott áll 30-40 cserkész, vagy nagy távolban akár 200, és végignézi, hogy felavatnak új cserkészeket. És ez is egy ilyen nagyon jó része a közösségnek, hogy az, hogy végigcsinálta azt a próbát, bemutatta azt, hogy méltó cserkésznek lenni, és akkor pedig bevesszük a cserkész közösségbe egy ceremónia mentén, és ugye megkapja a nyakkendőt, és onnantól kezdve büszkén hordhatja a nyakkendőt.
Akkor, aki egyszer cserkész lesz, ő tényleg mindig az is marad.
Igen.
Milyen tanácsokat adnál zárásképpen azoknak, akik fontolóra veszik a cserkész mozgalomhoz való csatlakozást?
Azt, hogy mindenféleképpen próbálják ki. Szerintem veszteni való nincsen vele. Egy tök jó élmény, és szerintem nem feltétlenül jó döntés kihagyni. De aki nagyon érdekel, az csatlakozzon nyugodtan, és ne féljen attól, hogy egy új közösségnek lesz tagja, mert befogadunk mindenkit.